Kedves barátaim, még mindig a, legalábbis a siúr első felében, a Zokem Mamre, a nenitens bíró lesz napirenden. A nenitens bíró után viszont át fogunk térni a profétákra, a hamis profétákra, és hasonló izgalmas témákra. Ha imer vedib lesz a ifrim, ide, ha imer ain't feeling, kedei láv, ain't feeling. Kedei láv, redibre, taira, patur. Amikor arról van szó, hogy milyen súlyos a bűne a renitens bírónak, akkor arról volt szó, az volt a kérdés, hogy milyen dologban kell, hogy ellent mondjon a általános vagy a többségi véleménynek. És Rabbi Judah szerint egy kifejezetten olyan dologban kell, hogy ellent mondjon, amiben aminek a lé, az alapja a Tórában benne van, de a rabbik magyarázatával válik teljessé. És ő szembe megy a rabbik magyarázatával. Ugye három vélemény volt. Az egyik vélemény szerint minden olyasmi, ami a Tórában benne van. A másik vélemény szerint, ami a Tórában benne van, de a rabbik magyarázatával válik kiegészített és olyanná, amilyen, és ő szembe megy a rabbik magyarázatával. És a harmadik vélemény azt mondta, hogy bármi, tehát akár egy teljesen rabbinikus dologgal is, ha szembe megy, akkor az már renitens bírónak számít. Most a Misna folytatja ebben a, ez szerint a vélemény szerint, és azt mondja, hogy ez az, amiben súlyosabb a bölcsek véleményének a tagadása, mint a Tóra tagadása. Mert valaki azt mondja, hogy nincs ilyen, hogy tfilin, nincs ilyen micva, hogy tfilin, akkor nem jár neki halálbüntetés. De azt mondja, hogy van tfilin, de nem négy rekesz kell, hogy legyen benne, hanem öt, azért jár halálbüntetés. Miért? Mert azt mondja, hogy nincs tfilin, akkor a Tórával megy szembe. De azt mondja, hogy a tfilinnek nem négy rekesze van, hanem öt, akkor a magyarázókkal, vagy a Tóra magyarázóival, a rabbikkal megy szembe. Mert a Tóra mondja, hogy van ilyen, hogy filin, de nem mondja, hogy milyen. Tehát akkor, és ebben ez súlyosabb. És különben ez érthető is, mert valaki azt mondja, hogy nincs filin, azt mondja, jó, hát te nem a judaizmus követed. De azt mondja, de én a judaizmus, de szerintem, hogy öt részes filin kell, akkor azzal ő egy elferdíti a judaizmust, és ez ennek sokkal nagyobb a veszélye. De hogy szifaldív részei frim, és ráadásul itt ő hozzátesz ahhoz, amit a bölcsek mondtak, de ez a tipikus esete annak, amikor hozzátesz, és azzal elvesz. Tehát van kolam oiszivgöjreja, a Tórában nem csak az számít elvételnek, rossznak, kártevésnek, ha elveszel, hanem a szükségtelen hozzáteszel, az is. Amrábbi az amrábbi is, én hajv elácsed ela, a davasikra mindjárt tajra, vagy frus mindjárt szaifim. Vésből a hajszifim, hajszif göreja. De az a következőképp magyarázta. Akkor szerintem, mondta ő, csak abban az esetben jár halálbüntetés a renitens rabbinak, hogyha olyan dologgal vitatkozik, aminek a lényege a Tórában van, de a rabbinikus magyarázattá válik teljessé, és ő a rabbinikus magyarázatot vonja kétségbe, ráadásul úgy, hogy hozzátesz, és azzal, hogy hozzátesz, egyben elvesz. Milyen ilyen eset van? Én lanu el a tfilin. Az egyetlen ilyen eset az a tfilin. Nincs még egy eset, ahol azzal, hogyha hozzáteszel, elveszel. Magyarul azzal, hogy hozzáteszel, érvénytelenné teszed a micvát. Válibad Rabbi Júda, és természetesen ez mind Rabbi Júda véleményét követi, aki ugye azt mondja, hogy ez számít renitens rabbinak, mármint az, aki nem egy alaptézist von kétségbe, hanem egy alaptézist, aminek egy rabbinikus magyarázata van, és a rabbinikus magyarázatot vonja kétségbe. Akkor most próbálunk olyan micvát találni, amiben ha hozzáteszek, akkor elveszek. Mert azt mondta, hogy a tfilinnél ugye négy rekesz van. Ha a négy rekeszhez hozzáteszel egy ötödiket, akkor hozzáteszel, de tulajdonképpen elveszel, mert tönkreteszed magát a tfilin. A tfilin micvában nem érvényes. Van-e még ilyenünk? Ugye azt mondta, hogy nincs, csak a tfilin. Tehát akkor ez szerint a vélemény szerint az egész renitens rabbi törvény az csak a tfilinre vonatkozik. Szóval, de van. Ha ikka lulav, ikrai mindenőt hajra, a pirus mindenőt szöjfim, mi és bőle a hőszifim, a hőszifgőjre? Itt van a lulav csokor. A lulav benne van a Tórában, de nem egyértelmű, hogy mi tartozik a csokorba. Mi azt mondjuk, hogy négy növény tartozik a csokorba, a luláv, az etrog, a hadászim és az aravesz. Ha ő hozzátesz, akkor elvesz. Azt mondja, hozzátartozik még a narancs faág. Akkor az ő hozzátett, de elvett. Akkor ugyanaz, mint a fénynek az ötödik rekesze. Mi a különbség? Azt mondja, nem. Mi lulav, májszorán, inszorán, lulav, én szorik, eged, hajlechodé, kadve, hajlechodé, kadve. Mind a szarik, szorik, szarik, eged, garuha. Azt mondja, ha a tfilin, ha a lulávnak, a lulávnál ugye össze kell kötni a csokorot egy ilyen gyűrűkkel. Ha ez egy a micva szerves része, hogy össze kell kötni, ne, kezdjük ott. Ha ez nem a micva szerves része, akkor tulajdonképpen azzal is összefogtam a négy növényt, ha csak összefogom. Ha mellé fogok még valamit, oké, hát akkor van a csokrom, meg mellé fogtam még valamit. Azzal még nem teszem tönkre a csokrot, a csokor nem válik nem micvává. A tfilinnél hozzáteszek egy ötödik rekeszt, az már nem tfilin, az már valami más. De a csokornál, ha nem kell összefogni, akkor mi a probléma? Akkor mellé fogtam még valamit. Ha pedig össze kell fogni, akkor egyszerre fogom össze. Ha egyszerre fogom össze, akkor nem arról van szó, hogy volt és mellé raktam, hanem összefogtam eredendően. Tehát nem arról van szó, hogy hozzátettem, és a hozzátétel az elvétel, hanem az már eleve ilyen volt. Oké, azt mondja, jó. Vaik a cicesz. Ikrömi tőtőrjöm, prúsi medivre szaifrim. És bőle, hogy szifim, hogy szifgeri, azt mondok egy másik eset, a cicesz. Cicesznek négy rojtja van. De ez nincs benne a Tórában, csak az van, hogy rojt. De az, hogy négy rojt kell legyen, az nincs benne. Ez egy rabbinikus magyarázat. Ha hozzáteszek egy ötödik rojtot, akkor azzal tönkretettem, azzal elveszek. Akkor itt egy példa. Nem, itt is ez a kérdés. This is my feeling, this feeling that Hashem loved the Raisa, Hayle Chudikali, me Hayle Chudikali. This feeling the Raisa, a Guru of Aymed. Azt mondja, nem, itt is arról van szó, hogy ha a cicesz, mi a cicesz micvája? Hogy a rojt rajta legyen a ruhám. De hogyan legyen rajta a ruhám? Ha csak ott kell, hogy lógjon a ruhám, akkor belefűztél még egy szálat, akkor nem történt semmi. Ugyanolyan, mint hogyha a csokrot csak össze kell fogni, mellé vettél még valamit, akkor nem történt semmi, mert ezek ott vannak, és ott van még egy szál. Ha meg kell csomózni viszont, akkor vagy eredendően öt szálat fogtál össze, és csomóztad meg, akkor nem arra van szó, hogy a négyhez hozzátette egy ötödiket, hanem eleve ötöt fogtál össze. Tehát akkor meg nem hozzátettél, hanem eleve rosszul csinálta. Szerintem, hogy jó, oké, de i hachit filin nami? Akkor filinnél is ugyanezt az dolgot el lehetne mondani. I avid árbe bati báj szekrinne, vannak ke bájú hájle hodékaj, vájle hodékaj? Mi avid hamisebb bati, garú, avaj, mi tudod? Filinnél is. Ha eleve ötöt csináltál, akkor nem hozzátettél, hanem eleve ötöt csináltál. Ha pedig először csináltál négy rekeszt, és ráragasztottál egy ötödiket, oké, akkor ott van a négy rekesz, azt, hogy mellé tettél még valamit, az kit érdekel? Szóval nem, hát Fininnél van egy probléma. Ha már a Zére Bájsz Kizoncsa, én része Avir Poszul, a Zére azt mondta, hogy a Fininnél van egy olyan előírás, hogy a Fininnek a külső két rekesze, hogy a fejnél van négy rekesz. A külső két rekesz, az kell, hogy a levegőt lá, az levegőzzön. Ha nem levegőzik, akkor az a Finin már nem kóser. És ezért, hogyha te csináltál egy négy rekeszes Finint, és ráragasztottál egy ötödik rekeszt, azzal tönkretetted a tfilin. Oké. Most a következő misna jön. A misna arról beszél, hogy én miszina isza, hogy el lőjbe bézni, és illőjbe bézni, és bejávne, el a májna isza bézni, és gazdasúr, és lám, semmi össze, de reggel, miszina isza, reggel. A renitens rabbit, a renitens bírát ugye ki kell végezni, de nem a saját városának a bíróságán, nem is a legfelsőbb bíróságon, ha az nem Jeruzsálemben van, hanem például a Jávnében, ahol a bíróság elköltözött pár évtizeddel a szentély pusztulása előtt. Kizárólag a legfelsőbb bíróságon, ha az Jeruzsálemben ülésezik. És azt sem rögtön csinálják, halálra ítélik, és az egyetlen eset, amikor félrerakják az illetőt, és amikor jönnek az ünnepre, az zarándok ünnepre az emberek, akkor végzik ki, hogy ezzel példát statuáljanak. Ahogy írva van a Tórában, és az egész nép lássa, az egész nép hallja és lássa, és többé ne kövessenek el bűnt. Ezt mondta Rabbi Akiva magyarul. Ugye általában szoktuk mondani, hogy a halálbüntetést az azonnal végre kell hajtani. Itt viszont kifejezetten várni kell addig, amíg a zarándokok föl nem jönnek, hogy negatív példát lehessen statuálni. Rabbi Judá, mert én már nézszer, hogy ezzel nem ért egyet. Szerintem nem kell várni, sőt, nem is szabad várni, rögtön ki kell végezni, hanem mit jelent az, hogy ez egész nép hallja és lássa, hogy egy levelet kell szétküldeni mindenhova, XY halálbüntetés nyert, emiatt meg emiatt. Tehát csak hírt kell róla adni, hírlevelet kell kiküldeni, de nem kell, hogy minden az egész nép lássa. Ennek kapcsán tanultuk egy Brájtában, tanulják Bannon, én viszi, ne is szélébizésre, én rejlébizésre, Jávne. Ugyanezt, ugye, amit a Misna mondott, hogy az illetőt nem végezzük ki, az illető kivégzése nem a saját városában történik, nem is Jávnében, hanem fölviszik a legfelsőbb bíróságra Jeruzsálembe, és ott tartják egészen addig, amíg az ünnep el nem jön, hogy az egész nép hallja és lássa. Ezt mondja Rabbi Akiva, Rabbi Júda azt mondta, hogy nem. A Tóra szövege nem azt mondja, hogy az egész nép lássa és láttassa, hanem az egész nép hallja és lássa. Magyarul azonnal ki kell végezni, és utána az egész nép hallja. És a lássa szó héberul az azt jelenti, hogy féljen. Kola amis móve iró, a iró az azt is jelenti, hogy látni, meg azt is jelenti, hogy félni. Tehát itt ezt úgy kell érteni, az egész nép hallja és féljen. Hallja a hírlevélből, és féljen, tartson a dologtól. Tanulá bonon árba cichén achraza, ha mészíz, szerint mörzöke, mamri ve idim zöjmé. Egy brájtában azt tanultuk. Négy olyan eset van, amikor hírlevelet kell kiküldeni, hírt kell adni a kivégzésről, hogy példát statuáljon. Az, aki bálványimádásra felbújtó, a tékozló fiú, a renitens rabbi, és a hamis tanuk. Mindegyiknél az van írva, hogy az egész nép lássa, egész Izrael lássa, de a érdekes módon négy közül a hamis tanuknál az van írva, és akik ott maradnak, hallják és lássák. Miért nem egész nép? Miért az, akik ott maradnak? Mert hamis tanúból, ha hamis tanú nem lehet azt mondani, hogy az egész nép, mert hamis tanúvá csak az válhat, aki amúgy lehetne tanú. De nem lehet mindenki tanú. Például egy szerencsejátékosra azt tanultuk, ez nem lehet tanú. Ezért a Tóra nem azt a kifejezést használja, hogy az egész nép lássa és hallja, hanem azt a kifejezést használja, hogy akik ott maradtak, azok lássák, és, vagy hallják és lássák. Kedves barátom, most áttérünk a hamis profétának a témájára. És mielőtt belekezdenénk, egy gyors kis felvezetés. A Tóra Mózes 5. könyvében részletesen beszél a profétáról, és azt mondja, a proféta az tulajdonképpen azt jelenti, hogy valakinek van egy isteni látomása, az illető az egy jámbor, Tóra követő ember, és elmondja, hogy gyerekek, azt hallottam, hogy ez is ez fog történni, és tényleg bekövetkezik, vagy azt láttam a látomásban, hogy ez is ez fog történni, és tényleg bekövetkezik a profécia, egyszer, kétszer, háromszor, onnan tudjuk, hogy ő egy proféta, de ha egyszer nem következik be, akkor őről kiderült, hogy nem egy proféta. Vagy, hogyha olyasmit mond, ami eltér a Tórától, tehát azt mondja, hogy ne ezt csinálja, mostantól ne tartjátok a szombatot, vagy nem tudom micsoda, akkor onnantól, abból is tudjuk, hogy ő egy hamis proféta. Oké. Okay. A Tóra arra, ugye a hamis profétát azt halállal sújtja, és ugyanígy azt, aki a proféciáját valakinek megszegi, tehát ha a proféta mond valamit, és nem hallgatunk rá, vagy ha a proféta a saját proféciáját megszegi, vagy hogyha a proféta hall egy proféciát, és nem azt szerint jár el. Például Jónás, és te azt mondta neki, hogy menjen el Ninvébe, és Jónás nem akart elmenni Ninvébe, ezért bizony halálbüntetés jár. Navia Seker, és ezeknek a kategóriáját fogja sorolni a Talmud. Hamis proféta, vagy az, aki profétál olyat, amit valójában nem is hallott. Tehát kitalál egy proféciát. Vagy ami nem... Azt, hogy nem hall, igen, amit nem is hallott. Vagy olyat profétál, amit egy másik profétától hallott, és úgy adja elő, mintha ő hallotta volna. Vagy, mindezeknek a büntetése az ember általi halálbüntetés, tehát földbíróság. De az, aki visszatartja a proféciáját, vagy aki nem veszi komolyan a proféta utasítását, vagy egy proféta maga, aki nem követi a saját utasítását, annak a halála égi halál. Ahogy írva van ezekben az estekben, én fogom követelni tőle. Vagy hogy Isten maga követeli tőle, tehát isteni halál által fog halni. Ami sznávebesém a vajdeszkő havim, még egy eset, ha valaki profétál egy bálvány nevében. Például azt mondja, így és így szólt hozzám ez a bálványisten. Még akkor is, hogyha olyasmit mond, ami amúgy a halakának megfelel. Így szólt hozzám Zeus, hogy minden nap fel kell tenni a tfilint. Oké. De akkor is, mert Zeus nevében mondta, ezért ezzel bűnt követett el. Hát, hogyha a tisztát tisztának mondja, a tisztátalan tisztának, a tisztát tisztának, a tisztátalan tisztátalannak, akkor is büntetés jár neki. Oké. Most a Misna egy témaváltás. A Baal és a Szíj, kíváncsi néhányszor a Susz a Baal és Szújn, áfab is a Löjni váló, a Baal áll ez mechenek. Visszatér a halálbüntetések kapcsán a házasságtöréshez. Házasságtörés, akkor is házasságtörés, ha a férj még nem létesített nemi kapcsolatot a feleséggel. Csak elvette a feleségül, de még nem voltak együtt. Ha valaki utána ugye megcsalja a nővel a férfit, akkor az házasságtörésnek számít, és azért folytás általi halál jár. Zeymen bász köhén, bekebb a jála, és akkor az műzumén le össze vissza, chucmű zeymen bász köhén, bekebb a jála. Egy szó volt a korábban a kohanita lányáról. Kohanita lánya, aki paráználkodik, az tűz általi halált kap, de aki vel csinálja, az folytás általi halált kap. Ha jönnek tanúk, akikről kiderül, hogy hamis tanúk, de azt állítják, hogy itt volt egy ilyen aktus, kiderül, hogy hamis tanúk, akkor ők milyen büntetést kapnak? Azt, amit szántak. Na, de melyiket? A férfinek folytására, a nőnek meg tűz? Folytás, így van. És ez egy kivételes dolog, hogy nem pont azt kapják, mint amit szántak, mert ugye mind a kettőt nem kaphatják. Oké, most rátérünk a Talmudra. Visszatér ugye a proféták esetéhez, és azt mondja, Talmudban, és Talmudban, és azt mondja, ide adom, három olyan eset van, amikor a halálbüntetés az földi, ember általi halálbüntetés, és három olyan, ami égi. Ugye az, ami a ember általi halálbüntetés, az, amikor valaki profétál olyat, amit nem hallott, vagy olyat profétál, amit nem ő hallott, vagy aki olyat profétál, amiben egy bálványnak a nevére hivatkozik. Ezeknek a büntetése az ember általi halálbüntetés. Az, aki visszatartja a proféciáját, vagy aki nem veszi komolyan a proféta utasítását, vagy a proféta, aki saját utasításával szembe megy, ezeknek a büntetése az égi halálbüntetés. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Mi a különbség? Amri udam a ráv, damai kra, áha navi eseni az ide dábel, damai bis mi? Szóval mindegyikre van egy mondat a Tórából. Mózes 5. könyv, 18-as fejezet, 20-as mondat így szól. De a proféta, aki szándékosan beszél az én nevemben, ez az a proféta, aki Istenre hivatkozik olyanban, amit igazából nem is hallott Istentől. Vagy a serlőjci visszív, vagy amit nem parancsoltam neki. Ez az, amit a társának parancsoltam, de neki nem. Tehát az a proféta, aki valami olyasmit mond, amit nem ő hallott, hanem egy társa hallott. Vagy aki idegen Istenek nevében beszél, az pedig az, aki egy bálványisten nevével hivatkozva a profétál. Az halljon meg az a proféta, a halljon meg az a proféta, az föld általi, tehát, bocsánat, földi bíróság általi halált jelent, méghozzá a sima halál az mi? folytás. Ugyanakkor viszont, aki visszatartja a proféciáját, hogy nem veszi komolyan a proféta utasítását, hogy a proféta, aki maga szembe megy a saját utasításával, ezekre a tórai mondat. A férfi, aki nem hallgat szavamra, azt úgy is lehet olvasni, hogy nem hallgattatja a szavamat, tehát, hogy visszatartja magában, és nem mondja el. És úgy is lehet hallani, hogy ő maga nem hallja a szavamat. Ugye ez a, akkor az, már akkor mind a három benne van, az, aki nem hallgat a szavamra, az, aki nem hallgatja a szavamat, és az, aki nem hallgattatja a szavamat, ez az a proféta, aki visszatartja a proféciáját, aki maga megszegi a proféciáját, vagy ahol valaki más megszegi a proféciáját. Ezeknél mit mond a Tóra? A nöjhi edrös vagy moj, én követelni fogom tőle. Magyarul, ezekben az esetekben égi halál van. Most a Tóra, vagy a Talmud példákat fog mondani a különböző esetekre. Milyen olyan bibliai példát látunk, amikor egy proféta olyan profétál, amit valójában nem is hallott. Citkia ben Knána. Jászle Citkia ben Knána kárné bárdze. A történet a következőről szól. Ugye abban az időben vagyunk, amikor két királyságban van a zsidóságnak, Júdea és Izrael. Izrael Észak-Izrael, Júdea pedig a déli rész. A Júdeának a királya Jehoshafát, aki egy igaz király, végre egy cádik. Az északi résznek a királya pedig Ahab, aki egy gonosz, egy róse. Ahab rá akarja venni Jehoshafatot, hogy Aram ellen vonuljanak közösen háborúba, és ahhoz, hogy meggyőzze, mindenféle profétákat odahoz, és a proféták azt mondják, igen, 200 proféta egyszerre oda, és azt mondja, igen, menni kell, Isten azt mondta, győzni fogunk, mit tudom én. Tehát, de Jehoshafat egy kicsit bizonytalan, azt mondja, jó, de hozzál nekem még egy profétát, és erre oda megy Citkia ben Knána, és azt mondja, odahoz egy vas szarvat, és azt mondja, ezzel a szarval fogjuk fölöklelni. Így szólt az örökkévaló, ezzel a szarval fogja fölöklelni Áramot, amíg el nem pusztul. És ezzel, mint hogyha Isten mondta volna, hogy kell menni háborúba. Akkor ez egy tipikus példája annak, amikor egy proféta olyat mond, amit igazából nem is hazudik. Tehát nem is hallott ilyen proféciát. Mávélem, mi vád? Azt mondja, Talmud, váljunk, de hát szerencsétlen nem tehet róla. Ruach nevois atayasei. Hiszen ő meg volt tévesztve Navot, egy misztikus rész következik, Navot szellemével. Ki volt az a Navot? Navot az a történet, amikor Ahab látta, hogy a szomszédjában, Ahab király, látta, hogy a szomszédjában egy gyönyörű szőlő. És kivetette rá a szemét. És meg akarta venni, de nem adta el neki a tulajdonos Navot, erre megölte a tulajdonost, és elvette tőle. És Navot szelleme bosszút akart állni Ahabon, és azért visszajött a földre, és megtévesztette ezt a Citkia ben Knána profétát, és azt mondta neki, és úgy beszélt hozzá, mintha Isten szólt volna hozzá. És ezzel meg volt tévesztve, hát szerintem nem tudott róla. Tehát ő nem szándékosan hazudott. Ő tényleg azt hitte, hogy Isten megjelent neki. Honnan tudjuk, ez így van? Vagy jöjjön a sem, mi a fatenne az áhavijál, mi pölbirám az gillad, vagy egyszer ruha fejem adni, fel sem, jöjjön már ni a fatenne. Vagy jöjjön, mert te fátach, vagy ám tuchal cevászak jön. Ugye erre a történetre tulajdonképpen utalást látunk a Királyok könyvében, 22-es fejezet. És szólt az örökkévaló, ki fogja megtéveszteni Ahabot, hogy elmenjen és elessen Ramot Giládba. Majd előjött egy szellem, és azt mondta Isten előtt, én fogom őt meg törbe csalni. És így szólt Isten, képes-e is leszel rá, menj és cselekedj így. Ki volt ez a szellem? Navotnak a szelleme, ki bosszút akart állni azért, hogy Ahab ellopta a szőlőjét. Örökké a jó áldozatát, akkor szerencsétlen Knána. Ő nem tehetett róla. Citkiában Knána. Amar Rav, máj cei, cei mi chtasi, máj ruach, amar Rav, jöjjéhanan ruchai, sel navaj, sel izraeli. Rav Júda úgy magyarázta, menj ki, az azt jelenti, hogy menj ki a körletemből, szellem, ki az a szellem, navot, a izraeli navot. Tehát az a navot, akinek a szőlőjét elvette Ahab. Na de akkor mit tehetett erről ez a szerencsétlen Citkiá ben Knána? Havelele midak der bitzchak nem yitzchak szigdan echod, öjnele kam nevim, én is nevim, ni szám szigdan echod. A vágya amár, ez dain libcha, és jáha, jérmi jáha, amár, te felsz techa, és jáha, és szichava, ez adani becha. Azt mondta, Rabbi Yitzchak. Azt mondta, Talmud, okosabb kellett volna, hogy legyen Citkiá, és fel kellett volna, hogy ismerje, hogy itt valami van a palacsintában, valami nem stimmel. Miért? Mert mind a 200 proféta ugyanazt mondta. Ugyanazt mondták, ugyanazt, szóról szóra. Akkor biztos, hogy ez nem volt profécia. Miért? Azt tanította Rabbi Yitzchak, hogy nincs két proféta, aki ugyanazon a nyelven beszéljen. Nézd meg például, hogy a vágya, ugyanazt, és Jeremiás ugyanazt mondják, de másképp fejezik ki. Azt mondja a vágya, a szíved gonoszsága vezetett téged erre. Jeremiás meg azt mondja, a szíved félelme vezetett téged erre. Tehát ugyanazt mondják, de mégis más kifejezése. Ha mindenki ugyanazt mondja, az nem stimmel. Ez nagyon érdekes dolog, hogy volt, ha visszaemlékeztek, volt egy olyan szabály, amit tanultunk, hogyha a bíróságon, a 71 tagú bíróságban közül mind a 71 valakit elítél, akkor nem szabad elítélni. Mert valami nem stimmel. Ha mindenki ugyanazt mondja, mint a Paprika Jancsi, mint a Morogató János, akkor valami nem stimmel. Nincs olyan, hogy 200 proféta szóról szól, így szólt hozzám Isten. Pont ugyanúgy fogalmaztátok meg. Az emberek különbözőek. Ugyanaz az üzenet, azt is különbözőképpen kell mondani. És ezt nem vette észre Citkiá ben Knána, és ez volt a bűne. De hát nem mindig amrikul hágat, de addig is már nem amrikul. Dímer, hogy hávai adelé, de hát kimondta, hogy ez a szerencsétlen Citkiának tudnia kellett ezt, hogy ez így van. Ja, sofot hava hasza, amely kamer lejú. Dixív, azt mondja, tudod, honnan kellett volna tudni, hogy maga Jehoshafát, Judea királya ezt észrevette, és fölhívta rá a figyelmet. Ugye mi történt? Találkozott Jehoshafát és Ahab, és Ahab be akarta mutatni Jehoshafátnak, meg akarta győzni, hogy ez jó lesz, félnetek nem kell. Erre odahívott 200 profétát, azok, mint a Porogató Jancsik, mondták, hogy igen, igen, menni kell. És Jehoshafátnak ez gyanús volt. Dixív, vagy jöjjön, Jehoshafát, ein pont navi, lássem, hogy amel léha ikakolháni. De írva van ott a királyok könyvében ebben a történetben, hogy azt mondta, hogy Safát, nincs itt esetleg még egy proféta? Nem tetszett neki ez a 200, akit odahoztak. Mire azt mondta neki, Ahav, miért ez nem elég neked? Hát itt vannak ezek a 200-an. Amel léha kachmikum mészábrjével, avi szignen echadainak, amene vime, én is nincs, miért akartja a Safát még egy profétát? Mert azt mondja, nekem gyanús, azt a hagyományt hallottam az apám házából, hogy nincs két proféta, aki ugyanúgy fogalmazza. Ha itt pontosan ugyanagy, itt valami nem stimmel, ez az egész nem kóse. Tehát akkor ezt Citkiá ben Knána is kellett, hogy lássa. Most később különben a történet úgy folytatódik, hogy ezek út, tehát az volt, hogy volt 200 proféta, majd volt Citkiá ben Knána. Ezek jöttek és profétáltak, hogy kell menni háborúba. De Citkiá ben Knána már azután jött, hogy, és mutatta ezt a vas szarvat, hogy Jehoshafátnak már feltűnt, hogy itt valami nem kosher, hogy mindannyian ugyanazt mondják, mint a Bólogató Jánosok. És erre azt mondta Citkiá, hozzatok még egy profétát. És erre jött Mihályáú ben Imla, aki egy igaz proféta volt, és az azt mondta, hogy nem szabad háborúba menni, mert el fogtok veszni. Most később Ahab tényleg háborúba ment, jó, Safát nem ment fele, és Ahab viszont elveszett a háborúban. Oké, most megyünk tovább. Most volt egy profétánk arra, aki olyat mondott, amit nem is hallott Istentől. Mondjuk egy másikat, Egy olyan proféta, aki olyat mondott, amit valaki hallott Istentől, de az nem ő volt. Milyen példa van erre? Hananya ben Azur. Ka Jirmia ben Suka eljön, mert a márke, a másem cvake színe sem veszkes a szélam. Mi történt? Jeremiás proféta a felső piactéren állt, és úgy profétált. Így szólt az örökké valóságek ura. Én meg fogom törni Élám íját. Májnem sülök belőle Lázőrben, Babel. Élám az egy nép volt, ugye, a Babilónia mellett. Erre hallotta ezt Hananya, és azt mondta, ha Élám el fog pusztulni, pedig Élám csak betársult Babilónia mellé, akkor Babilónia biztos el fog pusztulni. És erre előállt egy hamis proféciával, és azt mondta, így szólt az örökkévaló, íme én el fogom törni Babilónia királynak jármiát. Tehát akkor egy olyat profétált, amit nem ő hallott, hanem a társa hallott. Azt mondja, várjál, papa, de várjál, ezt a társa se hallotta. Az lett volna az eset, hogyha olyat profétál, amit ő nem, hát olyat profétál, amit a társa hallott, hogyha szóró-szóra elmondta volna azt, amit Jeremiás mondott, csak a saját nevébe mondta volna. Tehát egy szellemi tulajdon elvett volna. De itt nem ez történt, ő már tovább vitte. Ő hamisat profétált, mert ilyet nem mondott Isten egyáltalán. Amel lé, kivende iszi a höv, kálva chaimine midrás, kemende itt mellé, dami. Nihu, de lőj nem már lőj. Szerintem, hogy igen, de ő úgy gondolkodott, hogyha a kálva homer az a tóra, tehát ez a könnyebbről, nehezebbről a következés, ez a tóra tanulásnak, a tóra szövegének, az értelmezésének szerves része, akkor egy proféciánál is ez szerves rész. Tehát tulajdonképpen olyan, mint hogyha magának, Jeremiásnak is azt mondta volna Isten, hogy nem csak Élám, hanem Babilónia is el fog pusztulni, de, és ő ezt viszont a saját nevében mondta. Oké. Okay. Ami sznában sem vétezik, hogy havunk, hogy gönyne viebál. A harmadikra a példa, amikor ugye valaki egy idegen Isten nevében profétál, arra a példa az az, amikor mondjuk a bál profétáiról van szó. Érdekes, hogy a magyar nyelvben a bálvány, az honnan jön? Mert a Tórában, mert a Tanakhban, a Bibliában van egy történet a bál bálványáról. A bál az egy ókori bálvány volt, amivel ugye állandó kísértést jelentett a zsidóknak, egész addig, amíg a híres történetben Illés ki nem hívta egy párbajra, szellemi párbajra a bál papjait, és Istennek csináltak egy oltárt, a bálnak csináltak egy oltárt, és melyikre jött le a tűz az égből, de most a bál az egy, innen jön a magyar nyelvben a bálvány. Több ilyen szó is van, azt hiszem, ami a Károli Biblia első magyar fordítás Bibliából került bele a magyar nyelvbe. Oké, okay, tehát a bál profétái azok, akik egy proféta neve, egy Isten, egy idegen, egy bálvány Isten nevében profétálnak. Oké, okay, megyünk tovább. A könyves is nem gondolsz, ki az, aki visszatartja a proféciáját? Ez Jónás. Egyértelmű, ugye nem akart elmenni Ninivébe, pedig Isten azt mondta neki. Az, aki nem veszi komolyan a proféta proféciáját, ilyen Micha esete. Ugye ki volt ez a Micha? Ez ugyanaz a Michiáú ben Nyimla, aki az előző történetben volt. Mi van, ugye az előző történetben ő volt az a proféta, aki végül is azt mondta, hogy nem szabad kimenni a háborúba, Áram ellen. Ugye ott azt mondja, hogy ő, hogy ezt szemléltesse, azt mondja, és szólt egy proféta a proféták közül, és azt mondta a társának az örökkévaló nevében, üssél meg engem, de a társa nem akarta megütni. Azt mondta neki, mivel nem hallgattál az örökkévaló szavára, íme ki fogsz menni, és egy oroszlán fog téged fölfalni. És valóban kiment, és oroszlán fölfogta. Hát miről volt szó? És szemléltetni akarta, hogy el fog esni Aram kezében Ahab, és azt akart, hogy üsse meg egy másik proféta, és azt tudja mondani, úgy, ahogy megütött engem ez a másik proféta, úgy fog megütni téged, Arám. És ezt Isten nevében kérte a másik profétától, de az a másik proféta nem akarta megütni, tehát nem teljesítette a proféta utasítását, és ezért járt neki az égi halálbüntetés, egy oroszlán megette. Dávid Savarádi Vreác, mondjuk egy idői hannovi, mi az az eset, amikor egy proféta a saját proféciáját megszegi? Ilyen volt Idó. Ugye Idó azt mondta Jerevan ben Navatnak, következő volt a történet. Jerevan ben Navat Izrael királya volt, és féltékeny volt arra, hogy a zsidók Jeruzsálembe mennek, és felállított két templomot két aranyborjúval. És a proféta Idó figyelmeztette, hogy ezért betegsége lesz, és meg fog halni. Majd amikor a betegség beállt, akkor azt kérte tőle Jerevan, hogy imádkozzon érte, hogy gyógyuljon föl. Fölgyógyult, és meghívta a fölgyógyulás után egy vacsorára. És mondta Idó, hogy ne arra, úgy Isten azt mondta, hogy nem lehet. Nem vehetek részt ezen a vacsorán, de utána ő mégis részt vett a vacsorán, tehát a saját proféciáját megszegte, és ez a példa, amiért a égi halálbüntetés jár, hogy írva is van ott, hogy időt utána egy oroszlán megtalálta, és fölfalta. Úgy látszik, az oroszlán a legjobb módja az égi halálbüntetés, a legegyszerűbb. Tanítanék, amit Rav Chisda a könyv, és nézve azt, hogy lőjük. Rav Chisda szerint, aki visszatartja a saját proféciáját, az nem égi halálbüntetést kap, hanem botütést. Mamelé, manda achil tamli bárbelé laki? Azt mondja, ha valaki, azt kérdezték Rav Chisdát, az hogy lehet ilyet mondani? Ha valaki eszik egy kosárból egy pár szem hatóját, az meg kell, az botütés jár. Ez egy mondás volt arra, hogy egy kis dologja nem lehet ilyen súlyos büntetést adni. De ráadásul már maszrebe, nem felelünk meg a fenyítés feltételeinek. Mikor lehet testi fenyítést adni valakinek? Ha megfelel azoknak a jogi szempontoknak, ami például az, hogy figyelmeztetni kell a bűn előtt. Hol volt itt figyelmeztetés? Valaki nem mondja el a proféciáját. Hát soha nem is tudjuk, hogy volt proféciája. De akkor hol figyelmeztették, hogy el kell mondja, mert ha nem mondja el, akkor botütés fog kapni. De vannak a társai is. Volt a proféta társai, akik tudták, hogy ő proféciát kapott. Honnan tudták? Hol látjuk, hogy van ilyen? Van egy proféta, annak van egy jó spirituális rádióvevője. Na jó, voltak ott mások is rádióvevővel, ők is befogták az adást. Honnan tudjuk, hogy van ilyen? Tehát tudták, ezért tudták, hogy ő kapott ilyen proféciát, és nem mondja el. Tehát tudták figyelmeztetni, és hogyha mégsem mondta el, akkor Amra bájedik szív ki lőjász el sem lekim davar ki im galasszaidai. Így szólt Amosz. Isten nem cselekszik olyat, amit ne fedett volna föl, amelynek titkát ne fette volna föl szolgáinak, a profétáknak többes számban. Magyarul ebből látjuk, hogyha valaki kap egy proféciát, az biztos valaki más is megkapta. Szóval nagyon érdekes dolog, azon gondolkoztam reggel, amikor ezt olvastam, hogy ehhez hasonló, hogy amikor van egy találmány, valakinek ez csak az agyába bejön egy, ez akár egy tudományos felfedezés, akár egy találmány, egy az általában hasonló időben valaki másnak is eszébe jut. Tehát Isten fölfedi az emberiség előtt fölfed egy titkot, akkor ezt nem csak egy embernek fedi föl, hanem több embernek is. Dilma Hadre Bey, azt mondja, jó, de várjál csak. Van olyan, hogy Isten ad egy proféciát valakinek, és utána visszanép abba a proféciát. Akkor lehet, hogy azért nem mondta el, mert visszaszívta Isten. Imiszed Hadre Bey, hogy Dilma Hadre Bey, akkor lenne vi. Jó, hát ha visszaszívta, arról is tudna a többi proféta. Jajna, de Hadre Bey, lejöjj diój. Azt mondja, de várjál csak, hát itt van például Jónás esete. Amikor Isten visszamondta a büntetést, Ninvére, de ezt nem tudatta Isten Jónása. Azt mondja, igen. Jajnami kara ninve ne peche szamra lej, iu le jade le taiva le ra. Igen, de Jónásnak nem azt mondta, hogy Ninve el fog pusztulni, Ninve fel fog fordulni. De ez jelentett rosszat is, meg jelentett jót is. Óriási buli lesz Ninvében. Tehát ezért nem volt egyértelmű a profécia, hogy el fog pusztulni. Megyünk tovább. Ami vater al divre navim naja dajde jajnes, az, aki az, aki nem követi a profétának a utasítását, annak is ugye halál jár. De hát honnan tudja szerencsétlen, hogy ez tényleg egy proféta? Hát lehet, hogy azt hitte, hogy ez egy hamis proféta. Valaki halucinált, mondott valamit, de nekem követnem kell, hát ne ragudj már, de hát lehet, hogy épp nem vette be a gyógyszerét reggel. Most de honnan tudjam, hogy egy proféta? Azt jelenti, ja, himlé, ajsz. Szóval igen, de azért, mert egy proféta mindig, mielőtt profétálna, ad egy jelet. És ez a jel, ez a csodálatos jel, az mutatja neki, hogy ez tényleg egy proféta. Ha Michael a Jaiv lejajsz, vejáin is, azt mondja, hogy itt van Micha, aki ugye figyelmeztette Ahavot, hogy ne menjen háborúba, de nem adott semmilyen csodálatos jelet, és mégis Ahav büntetést kapott azért, mert elment háborúba. Ah, Micha de Muhzok Sajni, az igen. De ez más. Miért? Mert ha már egy profétáról tudjuk, ha valaki jön szembe a Lajos utcába, és a Slomo, én egy proféta vagyok, mostantól 4 pohár tejet kell igyál minden nap. Szóval neki ne haragudj, de ki vagy, nem is ismernek. Ó, hopp, és elkezd repülni az égbe, vagy nem tudom én, vizen jár. Jó, oké, ne haragudj, oké, akkor csinálom. De, ha egy olyan ember jön szembe, akiről már tudom, hogy proféta, mert már évek óta közismertem proféta, akkor ott nem kell, hogy minden alkalom egy új jelet mutasson. És ez volt Michával, aki Ahab királynak azt mondta, hogy ne menj el háborúba, nem mutatott jelet, mert már valami neki tudta. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Azt mondja, de így lőjtél ma, hogy Avram bárm éhe samil, jicka, keli jó bár, kárm éhe samil, áldeskutő húc, ele éhe, de mugzasán, ez két példa, két bizonyítékunk is van rá, hogy hogy ez így van. Az egyik, Ábrahám. Ugye Ábrahám elviszi Izsákot, hogy feláldozza. Izsák már nem egy gyerek. Megkérdezi apját, papa, hol itt az áldozat? Azt mondja, Isten majd megmutatja az áldozatot, fiam. Magyarul jeleztenek, hogy te leszel az áldozat. De honnan tudta Izsák, hogy tényleg hallgathat az apjára? Egy ember nem lehet öngyilkos. Most nagyon szép, hogy tisztel az apját, hogy kész volt magát feláldozni. De az ember nem lehet öngyilkos. És Ábrahám nem mutatott semmi jelet, hogy tényleg Isten ott szólt hozzá. Csak Izsák már tudta, hogy az apja proféta, mert már jó ideje így ismerte, ezért követhette. Ugyanez van Illéssel. Az előbb említett történetben Illés próbára teszi a Bál papjait, épít egy oltárt Istennek, és ők építenek egy oltárt a Bálnak, és amelyik oltára a tűz lejön az égből, az lesz a nyerő. De hát tilos áldozatot hozni a szentélyen kívül. Illés hogy csinálhatta ezt? Honnan tudtuk, hogy lehet hallgatni Illésre? Mert Illés már közismerten egy proféta volt, tehát nem kellett, hogy egy jelet mutasson ahhoz, hogy hallgassunk rá. Most a mai siúr végszavaként, ami egy hosszú végszó lesz, egy pár mondat, rátérünk Ábrahám történetére, ahogy Izsákot viszi feláldozni. Ugye ez egy olyan történet, ami egyik azon kevés részének a Tórának, amit minden nap felolvasunk a reggeli ma részeként, hogy Isten megszólítja a 10. próbatételben Ábrahámot, és azt mondja neki, hogy vigye a fiát, Izsákot, akire ő olyan sok évet várt, vigye és áldozza föl a Moria hegyén. Ugye Izsák, Ábrahám ekkor 137 éves, Izsák 37 éves, és a történet vége az az, hogy végül is Isten az utolsó percre visszavonja ezt a kérést, és akkor Ábrahám egy kost áldoz föl Izsák helyett. Mert hiáhát valami ma éle velem, hiszen Ábrahámot. A szöveg úgy kezdődik, és ezen dolgok után Isten próbára tette Ábrahámot. Mi az, hogy ezek után? Mik után? Mi jött a háttér? Mi volt előtte? Mi az, hogy ez után? Az történt, hogy az égben oda ment a sátán Istenhez, és azt mondta, amikor fölkelt amikor az van írva, hogy Izsák felnőtt, és a felnővésének napján Ábrám egy nagy lakomát rendezett a tiszteletére, oda ment a sátán Isten, és azt mondja, nézd meg, ez az öreg, 100 évesen adtál neki egy gyereket, ilyen hatalmas budit rendezett, és egy üszőt nem tudott neked feláldozni. Tehát ilyen noszmájúan próbálta kikezdeni Ábrahámot Istennél. Ilyen tipikus módszer, hogy össze akarsz veszélyteni valakit, valaki valamelyet, azt tudod, mit rondott róla Pisti? Ki nem állhat téged, ilyen szemetet. Ezt csinált a sátán Istennel. Istennek mondta, nézd meg ezt az Ábrahámot. Te adtál, milyen rendes voltál, adtál neki egy gyereket 100 évesen? Rendez egy bulit, és még csak neked nem ad egy falatot sem, még egy üszőt sem tud neked adni. Mi Isten azt mondta neki, figyelj. Ez a Ábrahám, ez egészet nem a fia miatt csinálta. Ez az egész rendezvényt, ez a fia tiszteletére csinálta. Nem, hogy egy üszőt, magát a fiát kész lenne feláldozni nekem. Nézd csak meg, ha én azt mondom neki, menjen és áldozza fel a fiát, ő abban a percben kész lesz megtenni. És ez jelenti azt, hogy ezek után volt egy háttértörténet. Isten és a sátán erről beszélgettek, hogy na, akkor mi lesz Ábrahámmal? Mi a szöveg folytatása? És így szólt, vegyed a fiadat, az egyetlent, akit szeretsz, Izsákot. Mit jelent ez? Nem, vegyed kérlek a fiadat, az egyetlent, akit szeretsz, Izsákot. Mi az, hogy kérlek? Aztán ebben simán a kérlek arra vonatkozik, mint amikor egy király, akinek nagy háborúi vannak, és van egy nagyon sikeres hadvezére, amikor egy nagyon erős háború jön, akkor azt mondja a hadvezérének, figyelj, kérlek, ebben a háborúban most járjál sikerrel. Mert ha nem jársz sikerrel, akkor a korábbi háborúkra is azt fogják mondani, hogy igazából nem a te érdemed volt. Ugyanígy szólt Isten Ábrahámhoz. 9 próbatétellel már próbára tettelek. A 10. jön, a legnehezebb. Kérlek, áld ki ezt a próbatételt, mármint hogy a fiad feláldozásának próbatételét, nehogy azt mondják, hogy az első 9 próbatétel is hamis volt. Különben itt ennek van egy nagyon szép magyarázat. Miért lenne hamis az első 9? Aki nem állja ki a 10-et, az első 9. De lefutsz 35 kilométert, de nem futsz le 40-et, akkor már 35-öt se futottad? Hát lefutottad a 35-öt. Azért, mert a próbatételnek a lényege az az volt, hogy Ábrahám mennyire képes a saját egóját feladni. De a helyzet az, hogy gyakran, amikor az ember egy áldozatot hoz, akkor nem az egója leadásáról, hanem az egója építéséről szól. Amikor valaki egy nagy eszméért az életét adja, akkor úgy van vele, ha feladnám magamat, ha feladnám az akkor nem csak az eszmét, az egész egómat. Hát mindenki úgy ismer engem, mint egy tisztességes, egy elfű ember. Ha most feladnám, akkor azt mondanák, hogy ez egy vicc. Tehát az egóját igazából építi, és nem pedig leépíti. És ezért mondta Isten, most lesz egy olyan próbatétel, amiben semmi ráció nincs. Még az elveidhez sem stimmel. Ha ezt nem állod ki, akkor azt mondják, hogy az előzőket csak azért csináltad, hogy Ábrahám a nevét, a hírnevét, az egóját építi. Ha kiállod, akkor mindenki azt mondja, hogy jó, tényleg, ő tényleg semmilyen egója nincsen. Na, mit folytatott? Azt mondja, vedd a fiadat, az egyetlent, akit szeretsz, Izsákot. Miért így fogalmazott? Azt mondja, ki a fiadat. Azt mondja, ki Ábrahám, jó, nekem 2 fiam van. Izsák és Ismael. Azt mondja, az egyetlent. Ó, mindegyik olyan, mint az egyetlen. Egyik egyetlen az anyjának Sárának, a másik egyetlen az anyjának Hágárnak. Szóval, akit szeretsz? Ó, én mind a kettőt szeretem. Izsákot. Magyarul, hogy az egyik oldalról Isten adagolta a sztorit, nem rögtön mondta neki. A másik, hogy Ábrahám próbált, reménykedett, és nem Izsákról lesz szó, hanem Ismaelről. Miért csinálta ezt Isten így? Miért adagolta? Azt mondja, nem lehet egy rossz hírt, nem lehet közölni azonnal az ember. Ugye? Egy rossz hírt, mindig azt mondják, hogy nagyon súlyos baleset volt. De jól van? Igen, megsebesült, de csak lassanként mondják a rossz hírt. Kidmaisztatlan a derek, na Ábrahám útnak indult, a sátán pedig már útközben útját állta. És azt mondta neki, Amellaj, hát nissza davere lehatile? Azt mondja, tényleg Isten próbálja, hogy tegyen olyanban, ami nehezedre esik? Hát olyan sok dolgot már csináltál, olyan nehezen dolgoztál. És a kezeid olyan, a gyenge kezeid majd erőssé válnak? Erre azt mondta, itt most ez egy idézet, ugye ez a próbatétel kérdés, ugye ennek a központi könyve a Bibliában az Jób könyve. Ugye, ami arról szól, hogy Jób a gazdag, a sikeres, és a sátán próbára, a sátán ráveszi Istent, hogy tegye próbára. És mert azt mondja a sátán, hogyha elvennél tőle mindent, akkor már nem lenne olyan vallásos, nem lenne olyan jámbor. És ezért ebből a szövegből idéz, Jób könyvéből idéz a negyedik fejezetből. De szerintem ezt holnapra fogjuk hagyni, mert ehhez kéne egy magyar fordítású Biblia, hogy a szöveg minden szavát jól értelmezzük, az pedig csak lent van, úgyhogy innen fogjuk holnap kezdeni. Kedves barátaim, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet! Holnap reggel rendületlenül folytatjuk a legjobbakat, viszont